más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, egy személyes élménnyel kezdem. Az utóbbi időben nagyon érdekes, mert nagyon ellentmondásos a jelenség. Egyre több olyan e-mail, észrevétel érkezik bizonyos műsorokhoz, ahol zsidóságról van szó, holokausztról van szó, vagy nincs is a holokausztról szó, ahol fiatal hallgatók, vagy éppen a videót néző fiatalabb közönség soraiból komolyan érdeklődni kezdenek, hogy tényleg tudni kéne, hogy hogy is történt ez az egész. És ez azért meglepő, mert az a félelmünk támad sokszor, hogy a történelem borzalmas eseményeitől minél távolabb kerülünk, annál inkább jelentősebb a felejtés. De úgy látszik, hogy van egy új generáció, amelyben feltámadt, lehet, hogy pont a zsidók és a palesztinok háborúja miatt, lehet, hogy a 80. év holokauszt, a Shoah, a 80. évfordulója okán rendezett ünnepségek vagy események miatt, ebben az múlt évben feltámadt az érdeklődés. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon jó dolog. Ilyen értelemben minden megemlékezés most kap egy új értelmezést, és szerintem január 27-én, amikor volt a holokauszt áldozatainak nemzetközi napja, megemlékezés, és Auschwitzban egy óriási nemzetközi ünnepség volt, az ott elhangzottak számomra legalábbis, és szerintem figyeljenek rá, mert erről fogunk beszélni, önöknek is érdekesebbek, és újabb argumentumait hozzák föl ennek a témának. Ma erről beszélünk, de előre mondom, hogy nem egy volt történelmi eseményről beszélünk, hanem a jelenről.
Más részről. Az első vendég
Dr. Grósz Andor, a Mazsisz elnöke, a Kecskeméti Hírközség elnöke, és ön is ott volt ezen az Auschwitz-i ünnepségen. Most, amikor ezt a műsort veszük fel, előző este érkeztek meg, és azt mondta, és ezért hivatkoztam az elején, hogy a jelenről beszélünk, mert azt mondja, hogy az egész emberiség szégyenfoltja, ami történt 80 évvel ezelőtt a zsidókkal, az európai zsidókkal, hiszen a civilizáció támadt önmagára. Kifejteni?
Így van. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy 27-én megjelenjen ez a véleményem, ami nem csak az én véleményem, hanem a Mazsisz vezetésének is ez a véleménye, de nem csak az én véleményem, hanem az Európai Zsidó Kongresszusnak és a Zsidó Világkongresszus vezetésének is ez a véleménye, hogy az emlékezés mellett emlékeztetnünk kell, illetve a mai generációban, fiatal generációban, akiben amúgy is megjelent az a szükséges érzés, hogy többet akar tudni mindarról, amit idáig hallott, vagy nem hallott, nevezetesen ami 80 évvel ezelőtt, meg 85 évvel ezelőtt történt Európában, a holokauszt idejéről, az nagyon fontos. Ez került egyrészt általunk is, általam is kiemelése ezen a napon, másrészt pedig az, hogy erre figyelmeztettek azok a felszólalók, azok, akik Auschwitzban a mikrofon előtt, talán az utolsó pillanatban szólhattak ezek az emberek.
Arról, 80 túlélő volt, ugye?
Jelen. 50 túlélő volt, sajnos 5 évvel ezelőtt, ahogy Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke, aki egyedül volt olyan ember, aki valamilyen formában egy szervezetet képviselt, elmondta azt, hogy sokkal többen voltak, de hát akkor a biológia ellen nem lehet mit tenni, de mégis ott volt 50 túlélő, többek között magyarországi túlélő, akik tanúi voltak még annak a szörnyűségnek, és tanúi, adja is, az jó Isten, hogy minél tovább tudjanak tanúi lenni.
És tudjanak átadni, de azt hogy érti, hogy a civilizáció önmagára támadt? Hogy ez volt a holokauszt egyik tanulsága?
Mi történt, kérem szépen, 1944-ben Magyarországon, vagy az azt megelőző években Európa különböző országaiban. A 30-as évek közepétől kezdődően egy gyilkos ideológia, a nácizmus ideológiája hatalmába kerítette gyakorlatilag Európát különböző időszakokban, de végül teljes Európát hatalmába kerítette, különböző országokban vevők voltak erre az ideológiára, és gyakorlatilag arról szólt ez a történet, hogy kerestek egy bűnbakot, és megtalálták, mint ahogy 2000 év alatt többször is megtalálták a zsidókat, mint bűnbakot, megtalálták a 20. század első felében a bűnbaknak a zsidókat, úgy, ahogy van, nem egy zsidót, nem öt zsidót, hanem a teljes zsidó népet, és kikiáltották különböző rossznak az okozóinak. Egyrészt, másrészt szükségük volt a tervezett háborúhoz anyagi forrásokra, és szükség volt arra, hogy ne ellenkezzenek sokan mindannak az ideológiának, amivel ők betetítették Európát. Így aztán megtalálták azt a 6 millió áldozatot.
De megcélozták mind a 11 milliót.
És megcélozták természetesen.
Ebből több mint a felét azt ki is írtották szó szerint a halálgyárban.
Így van.
És minden tizedik volt magyar, tegyük hozzá statisztika kedvéért.
Tehát Auschwitzban 1,3 millió zsidó lett deportálva, kortól, nemtől függetlenül, ebből sajnos ebből az 1,3 millióból 435 ezer volt az a vidéki magyar zsidó, aki oda került, akiknek a 90%-át elpusztították, de nem csak a vidéki zsidóság, hanem Budapestről és máshonnan is kerültek oda áldozatok. Tudni kell azt, hogy a holokausznak 1,5 millió gyerek áldozata is van. Ez a legszomorúbb, és ez a legszörnyűbb, hogy megpróbálták a jövőt is megsemmisíteni, a zsidó jövőt, és egyáltalán az emberi jövőt. Ebbe sajnos partnerek voltak számos országban a politikusok, így Magyarországon is, ezért mondtam azt, hogy Európa támadt Európára. Az európai civilizáció kapott egy olyan halálos lövést, amit nagyon nehezen tud mind a mai napig kiheverni.
Nem érzi azt, hogy ennek van jelen idejű üzenete az erősödő antiszemitizmusban, fellelhető ez? Másrészt egy furcsa helyzet állt elő, nyilván egy ünnep alkalmával ezen nem gondolkodtak el a résztvevők, de több külső szemlélő szóvá tette, hogy az a Lengyelország, amelyik áldozata is egyben, de részben a korabeli vezetés egy része cinkos és közreműködő is, elfogadó parancsnak megfelelően megígérte, hogyha Benjamin Netanyahu az izraeli kormány feje, ha odalátogat, letartóztatják. Közben megünneplünk. Azért ez elég nehéz feloldani.
Nehéz feloldani. Nyilván vegyes érzések keverednek bennem is, meg nagyon sok emberben is. Egyrészt nem csak arról beszéltek a túlélők, és a túlélők képviselői ott Auschwitzban, hogy mi történt velük, hanem arról beszéltek, hogy ami történt velük, utána azt mondta a világ, hogy soha többé.
Egy része. A világ egy része. Másik része a visszatérő, nagyon kevés vidéki zsidóságot úgy fogadták az lakosok, hogy többen jöttetek vissza, mint ahányan elmentetek, ismerjük ezeket a borzasztó toposzokat, és így aztán tovább is ért a gyűlölet.
Erről egy példát, de nem fogok eltérni attól az élménytől, és attól a nagyon meghatározó élménytől, amit Auschwitz jelentett most számomra, egy olyan ember számára is, aki 45 családtagját veszített el ebben a szörnyűségben, hogy az utcán járva most, Krakó utcáján járva, le is fényképeztem, héberül a felirat, hogy a jó zsidó a halott zsidó. Uh-huh. Héberül. Uh-huh. Abban az országban, amely megszenvedett a második világháborúban, abban az országban, ahonnan 3 millió zsidót deportáltak, abban az országban, amely az Európai Uniónak a tagja. De ne hegyezzük ezt ki Lengyelországra, mert igazságtalanok lennénk, megtalálható ez Németországban is, megtalálható ez Franciaországban is,
Hollandiában,
Londonban látjuk mennek, sőt, Amerikában is, és nem csak is, hanem látjuk, ahogy vonulnak és éltetik a palesztin terrorizmust, illetve halált kiáltanak a zsidókra, félemlítik meg a zsidó egyetemistákat, mint hogyha a 30-as években járnánk, akár Magyarországon, akár máshol. Tehát mindenképpen visszakanyarodnék arra, amit a 94 éves, vagy 99 éves, teljesen épeszű holokauszt túlélők elmondtak a mikrofon előtt Auschwitzban a világnak, hogy nem hittük volna, hogy a soha többé az visszatér, hogy napjainkban látjuk ugyanazt, amit láthattunk és átélhettünk gyerekként a 30-as évek végén, 40-es évek elején.
Beszélgettek-e az ünnepségen kívül résztvevők egymással erről? Volt-e ilyen élménye?
Nagyon, nagyon erős volt és szűk volt a programunk. Igen. Volt alkalmam beszélni néhány olyan magyar származású holokauszt túlélővel, akik nyugati országokban élnek, és vagy nem tértek vissza a holokauszt után, vagy éppenséggel különböző időpontokban, időkorokban elhagyták az országot. Ő elmondták azt, hogy sajnos ugyanezt mondták, amit az előbb említettem, hogy azt hitték, hogy soha többé és soha többé most is van, vagy szükség lenne rá, és azt is elmondták egyébként, hogy örülnek annak, hogy Magyarországon jelen pillanatban a zsidók meg tudják élni a zsidó életüket és a zsidóságokat. Igen, háborítatlanul. Erről is szót kell ejteni. Igaz, hogy én a politikát nem szeretem nagyon bevinni a megnyilvánulásaimba, de mindenhol elmondom, mert ez a tény.
Hogy és
jelen pillanatban nem probléma az, ami 240 kilométerre Bécsben
arról
probléma.
Már igen, igen. Úgyhogy folytassuk azzal, ami még személyesebbé tenné ezt a beszélgetést, hogy valaki, aki mindazok ellen, amit átért, itt maradt Magyarországon, sőt.
Más részről. A második vendég.
Kardos Péter főrabbi és túlélő, holokauszt túlélő. Tudom, hogy nagyon sokszor megkérdezték öntől, de a mi hallgatóinkben biztos, hogy hallották. Miért marad itt egy zsidó, aki a haláltól éppen csak megmenekült akkor 80 évvel ezelőtt? Miért marad azban az országban, ahol a lakosság jó részének asszisztenciájával történt a vidéki zsidóságnak a elszállítása, majd elpusztítása?
Többször lett volna alkalmam nem itt maradni. Először azért, mert 8 éves voltam, következésképpen szülői felügyelet, pontos anyám felügyelet alatt voltam, meg a nővérem felügyelete alatt, és ők sose akartak elmenni.
Ők sem.
Másodszor 56-ban a forradalom után lett volna alkalmam elmenni és kimaradni, el is mentem 3 napra. És mivel anyám úgy köszönt el előző este, hogy sírva rám borult, ugye tudod, hogy mi már nem látjuk többi egymást, ez motiválta a 3 nappal később való visszajövetelemet. Utána már tényleg, hát akkor már döntésképes lettem volna, hát 20 éves voltam ekkor, de utána már nem mentem el, mert a rabi képzőbe iratkoztam, és hát... hogy mondjam.
Értem, nyilvánvaló, hogy a közösség megtartó ereje itt már akkor érvényesül, mert az ember magányos és közösség nélkül él, akkor már 45 hozzátartozóját veszítette el, elnök úr azt mondta.
Így van.
A családban nem merült fel, hogy el innen?
Dehogy is nem. Ugye, ami történt, az apám, aki egyetlen túlélője a családnak, a nagycsaládnak, ő Urkuton volt munkaszolgálatos, így szabadult fel 1945-ben. Amikor hazatért, akkor többi zsidó fiatal együtt járt egy olyan felkészítésre, amely több városban volt Magyarországon, több helyen volt, hogy összegyűjtötték a zsidó fiatalokat, felkészítették a Palesztinába való kitelepülésre, és illetve áttelepülésre, és az ottani életre. Az apám végigment mindezen a folyamaton, de nem tudott elmenni. Meg volt neki a papírja, és nem tudott elmenni. És hogy miért? Egy életen keresztül bánta, de ugyanakkor viszont egy életen keresztül húzta az ok, ami miért nem tudott. Senki nem maradt a családból, és egyetlen egy dolog maradt. Az a ház, amit az édesapja az ő születésére épített, Győr központjába. És ez volt az egyetlen olyan dolog, ami itt tartotta, ami kötötte mindahhoz, amiből kiszakították őt, és amit megsemmisítettek. Nagyon nehéz megélni. Hál' Istennek a zsidóságnak a jelentős része, aki túlélt a borzalmakat, az vagy képes volt váltani valamelyest, és előre nézni, és építeni az életét. Itt Magyarországon, de jelentős részük azt mondta, hogy ha ez megtörténhetett ebben az országban, akkor nekem nincs itt a helyem. számtalan emberrel találkoztam, az apám volt fiatal barátai, kollégái, és így voltak, és azt mondták, hogy nincs mit tenni, és azonnyom volt, aki azonnyomban volt, aki néhány éven belül itt hagyta az országot, sajnos, ahol az életét felépítették, felépült az élete, csak képességgel kapott egy olyan traumát, és azt a világot elpusztította a történelem, elpusztították az ordas eszmék, amelyben ő élt, amelyben ő szocializálódott, és szeretett volna egy új életet kezdeni, fiatalokról beszélek.
Hát igen, de hát azért ez egy nagyon... Nem egy tudathasadásos állapot, az ember itt nő fel, magával szív egy speciális nyelvet, amit a világon sehol máshol nem beszélnek. Ez a nyelv nagyon gazdag. Telerede mondta, hogy ha ő nem magyarul, nem magyar anyanyelvű lenne, akkor ő egy középiskolai fizika tanárnál nem jutott volna tovább, mert a nyelv számára olyan gondolkodási és logikai rendszert biztosított, amivel ő előre haladt. Ez a kulturális kötődés nagyon erős tud lenni. Önöknél gondolom, akik itt maradtak, nem?
Hát rendkívül erős, de nem akarok komolytalankodni, csak én nem hiszek a horoszkópba. De a horoszkóp, mikor megtudtam, hogy hogy készült, onnantól kezdve, amikor az emberi tulajdonságokra épít, ugye ez állítólag úgy készült, hogy egyforma tulajdonságú embereket gyűjtöttek össze, és véletlenül kiderült, hogy mind májusban született. A bika mindenkor a szokások rabja, helyet sem változtat, állás sem változhat, ha módja van, ruhát sem, egy tragédia, amikor új ruhát kell venni, ahogy szoktam mondani, még mindig a bár micvó ruhámba járnék, ha nem nőttem volna ki, de ez általában jellemző minden bikára. Na most egyrészt, tehát ez egy változtatás lett volna, ha elmegyek. Ez volt az egyik akadálya, a másik a családi kötődés, és a Seiber Sándor megkeresése, amikor a rabi képzőből elment mindenki 56-ba, és innen-onnan szedegetett össze civileket, hogy fönntartsa az iskolát. Uh-huh. Én 200 méterre dolgoztam inasként, akkor ipari tanulónak hívtak, egy dobozkészítő szövetkezetben, és véletlenül összetalálkoztam vele, és a vállamra tette kedvét, te kardos, nincs kedved rabinak lenni? Nincs, válaszoltam rögtön, amit nagyon láttam zokon vett, de amikor elkezdtem magyarázni, hogy én ortodox származású vagyok, és olyan hely, mint a Dohány templom, a rabbi képző, hát ez egy tiltott terület.
Egy ilyen neolók helyre nem teszi be egy rendes ortodox a lábát.
Így van, ez el voltam tilt a Rombal zsinagóga. Na mindegy, tehát a Kazinci
a zsinagógában nem járunk, mondták az a lakatlan szigeten a két zsidó, amikor találkozott.
És végül aztán, miután a katonai behívón pont október 23-ára szólt, wow. 56-ban, mm-hmm. és otthon el kellett dönteni egy óra alatt, hogy most rabi képző vagy katonaság.
Jó választás szerintem.
Na most érdekes módon, hadd kapcsoljak vissza a lengyelországi eseményekre, igen. bár nem ehhez csatlakozik. A lengyelországi zsidóságnak jól ismerem a történetét, mivel lengyelül megtanultam, és sokáig dolgoztam lengyelekkel. Egész más volt a hozzáállásuk a holokauszhoz, mint a magyarországi zsidóknak. Nálunk azt mondták, magyar a magyarral ilyet nem tehet, mert mi magyarok vagyunk. Ők azt mondták, mi nem vagyunk lengyelek, mi zsidók aha. vagyunk. Mi nem is ott tanulunk nem meg olyan. Lengyelül, nem beszélünk lengyelül, mert mi jiddisül beszélünk. Uh-huh. Na most innen származik az a vicc, ugye, ha elmondhatom,
szerintem
hogy igen. egy új zsinagógát építenek egy kis lengyel faluba, és besegít a katolikus pap, a más vallású papok, és végül fölavatják, és a rabbi fölmegy a szószékre, és elkezdi jiddisül mondani, köszönetet mond mindenkinek, aki segített, és mikor a katolikus papra mutat rá, odaszól a Sámeszhez, wie heißt der Goy? Hogy hívják ezt a Goyt? Tehát a viszony más volt a lengyelek és a zsidók között, mint itt. Tehát nem tiltakoztak, de mi magyarok vagyunk. Nem, mi nem vagyunk lengyelek, mi zsidók vagyunk.
Igen, Magyarországon ez a mély integráció lezajlott a 19. század végétől kezdődően, ugye, és ez meghatározó volt ez a kötődés. Ennél inkább borzasztó végig gondolni, hogy mondok egy példát. A szilveszteri botrányok Berlinben, ahol a bevándorlók elképesztő mit műveltek, gyújtogattak, stb. És ez tavaly is így volt. A tavalyi ilyen atrocitás után az akkori német belügyminiszter asszony kiállt, és azt mondta, hogy hát mindez azt bizonyítja, hogy nem fordítunk kellő figyelmet az idejövők integrálására. És nekem az a gondolatom támad, hogy a magyar zsidóság olyan fokon integrálódott a magyar kultúra, szellemi élet és polgári életbe, és a magyar társadalomba, olyan mélyen, és ezt a nagyon mélyen integráltat kivetette magából, úgyhogy ez egy zsákutca, amit a német belügyminiszter asszony mondott véleményem szerint.
Engedtessék meg, hogy Auschwitzról még nem szóltam, bár nem voltam ott, sem most, már sem most annak idején.
Nem.
Miután 80 éve média közelben élek, mióta olvasni tudok, akkor nem médiának hívták persze, tanúja voltam annak, hogy hányan, hogyan szégyenítették meg a mártírok emlékét Auschwitz-szal kapcsolatban. Na most, ha valaki azt hiszi, hogy én a szélsőjobbra gondolok, téved, mert a szélsőjobb az mondja, holokamú, Auschwitzot háború után építették, 2011-ben megjelentek Auschwitzba Árpád-sávos zászlókkal, és aztán kizavarták őket, igen, mikor kezdtek a cirkus csinálni.
Igen, emlékszem.
Ezzel én rendben vagyok, mert ők hűek az eszméjük.
Igen.
Amikor zsidó vonalról szentségtelenítik meg a mártíroknak az emlékét, ez engem nagyon zavart, és zavar mai napig. A zsidó világkongresszus elnökét anno úgy hívták, hogy Bronfman. Ez a Bronfman úr kezdte a dolgokat, amikor a lengyel állam egy nagy keresztet állított a tábor bejáratához, és igen, ilyen nővérszállás
volt. Ebből jó nagy botrány volt, igen.
És akkor azt mondta, hogy felszólítja a világ zsidóságát, ne menjenek Auschwitzba a felszabadulási ünnepségre. Egy. Na, de mi van a mártírokkal? Kettő. Netanyahuról ugye elmondták, hogy semmi bántódása nem fog esni, nyugodtan jönni, de előtte kizárni Izrael miniszterelnökét egy ilyen rendezvény a világ legnagyobb temetőjének felszabadulásáról. Arcátlanság, tudom általánosítani igazságtalan, mert hogy a lengyelek már csak ilyenek. Tudnék, Jeruzsálemben legtöbb lengyel név van a Yad Vashemnek a kertjébe. De viszont, ha eléri egy bizonyos többséget a bizonyos viselkedés, akkor annál kisebb az igazságtalanság, ha általánosítunk. Na most itt az történt, hogy jó, Netanyahut kizárták. Izrael, jön a Bronfman 2, akkor menjen a munkaügyi miniszter. Ha már elnézést, egy alsóbb fokon képviseltetni, ahelyett, hogy az államelnököt küldték volna, amelyik nem volt elfogadási parancsa, nem, a munkaügyi miniszter, ezt sem értettem. Úgyhogy voltak pikáns dolgok most a 80. évfordulón, mert minden túlélő tudja, hogy ez az utolsó kerek évforduló minden valóság szerint.
Számukra.
Én nagyon így néztem egyenesbe a megemlékezést, csodálatos, a lengyelek rendezése, voltam már gettófelkelés, megemlékezésen fantasztikusan csinálják. De most az, hogy a másik oldalon pedig egyáltalán, hogy felmerülhetett ilyen, mondták, hogy aztán nyugodtan jöhet, mert érezték, hogy hát ez furcsa, de hát ugye ő annál okosabb volt, mint a Nagy Imre 56-ban, aki a jugoszláv követségre menekült, és a kádárek megírták, hogy jöjjön ki, semmi bántódása nem lesz, csak felakasztották.
Igen.
Volt más diszonáns is számomra.
No.
Ez egy ünnep volt, ugye, a felszabadításnak és a felszabadulásnak az ünnepe, Auschwitz felszabadításának, felszabadulásának. Mindenki ott volt, egy valaki nem volt ott, a felszabadítóknak az a képviselője. Oroszok. Na most van,
hát
én úgy gondolom, hogy van egy olyan momentum, egy olyan határ, amikor ki kell zárni. Tudom, hogy nem kizárható, de valamilyen is ki kell zárni a politikát. Úgy megünnepelni valamit, hogy valamilyen formában nincs ott a képviselője annak az országnak, igaz, hogy Szovjetunió volt és nem Oroszország, az azért mélyen elgondolkodhatott engemet, de úgy gondolom, hogy nagyon sok embert, főleg akiket felszabadítottak, azt az 50 embert, aki ott volt és tanúja volt mindannak, hogy mitől szabadították meg, és mitől szabadították fel a tábort, illetve őket személy szerint, ez diszonáns volt, számomra legalább. És független attól, hogy január 27-e után, 28-án, vagy rá egy évre, vagy rá 10 évre ez az ország mit jelentett Lengyelországnak, mit jelentett Magyarországnak, mit jelentett Európa számos országának, de abban a pillanatban a szabadságot hozták el.
De sokan azt mondják, hogy az az ország már nem az az ország, nincs aki képviselje a felszabadítót, mert egyrészt a kommunista rendszer is bűnös volt, a zsidók írtásában is bűnös volt, a diktatúra, a totalitárizmusnak a bevezetésében, hiszen Hitlerrel szinte szimbiózisban voltak az első években, a 30-as évek közepén, és azt mondják, hogy akkor ez nem az az ország.
Hát én ezt is tisztelbe tartom, ezt a véleményt, de mégiscsak egy anatolai Shapiro nevezető zsidó származású szovjet katona nyitotta az ajtót elsőként, nyilvánvaló szimbolikus jelleggel is, aki az Auschwitz koncentrációs tábornak a kapuját megnyitotta. Az valahova tartozott, a zsidó néphez igen, de azon kívül valami országnak a képviseletébe ment oda, akik embereket veszítettek, haltak meg emberek azért, hogy eljusson odáig az a hadsereg, hogy felszabaduljon a tábor. Jó, nem azért mentek oda, lehet mondani, nem azért mentek oda, hogy Auschwitzot felszabadítsák.
De ha már ott volt,
de ha már ott volt, akkor megtették. De. Teljesen mindegy, ebből a szempontból, teljesen mindegy azoknak a zsidóknak, akiknek az életét mentették meg.
Na most csatlakozva a Grossz elnök úrhoz, ez a másik arcátlanság, nem meghívni Putyint. Ez hasonló, mint a Netanyahu. Lehet.
De azért a mai háború nem írja fölül a volt háború történelmi emlék?
Ne, Auschwitz-Über alles, hogy stílusos legyen. Ezt nem lehet kiszorítani innen a felszabadítókat. Akármit követnek el Ukrajnába, ez egy egyszeri esemény, mint ahogy az is egy egyszeri esemény volt. Ez a 80 év, ez nem homályosítja el ezeket. Egyébként a budapesti gettó felszabadulás, akkor én tartottam egy beszédet, aminek a lényege az volt, hogy nem azért jöttek, hogy felszabadítsák a gettót, de felszabadították. Nem azért jöttek, hogy visszaadják nekünk az életet, de visszaadták. És most jön a Churchill-i befejezés, nem azért jöttek, hogy elhozzák a szabadságot, mert az nekik sem volt.
Aha. Így már értem, közben meg eszembe jutott a Schindler listáját című filmnek a vége, ahol Spielberg azt a mondatot adja a felszabadító orosz hadsereget szimbolizáló lovas orosz katona szájába, akkor jönnek ki a táborból a zsidók, hogy most mit csináltok, hova mentek? Hát arra nem menjetek, mert ott megölnek benneteket, és erre sem menjetek, mert ott meg nem szeretnek.
Egy momentum volt, amikor mindenről szó volt, és ez nagyon helyesen, ha megnézik Ronald Laudernak, a zsidóvilágkongresszus elnökének elhangzott beszédét, az hangsúlyozottan beszélt a szovjet hadseregről és a felszabadítókról.
Igen. Aztán hozzátette még, és ez nagyon jó, ezt én kinyomtattam, és gondoltam, hogy ebben a műsorban ezt is hadd idézzem, akkor ha megengedi. Lauder szerint az auschwitzi borzalmakkal közös szál az évszázados zsidó gyűlölet október 7-ére utalva, és arra figyelmeztet, hogy a holokausztot az antiszemitizmus lépésről lépésre történő terjedése okozta. Hozzátéve, hogy világszerte vannak párhuzamok.
Így van. És szerintem nem tolódott el a mostani állapotokra, nem tolódott el a foglyok helyzetére, a zsidó foglyok helyzetére, ami van Gázában, de volt egy olyan konferencia, egy ilyen szatellit konferencia, ami csatlakozott ehhez az eseményhez, amelyben kimondottan, hangsúlyosan szó volt arról, amiről az előbb is beszéltem, hogy soha többé, és mégis van olyan precedens, olyan esemény szerte a világon, és főleg azokkal szembe, akiknek a felmenőit ott pusztították el, és megint csak a zsidó népről van szó, akik szenvednek. Szenvednek az antihumánumtól, szenvednek a gyilkos eszméktől, szenvednek mindattól, hogy védtelenek. Mert a védtelen emberekre támadtak rá október 7-én azon a nevezetes napon, a fegyvertelen védtelen emberekre, és azoknak sajnos a idézelbe vett képviselőik vannak ott még mindig Gázába, és fogolyként, és továbbra is egy gyilkos eszmének, a terrorizmusnak az eszméjének a fogjai, és ez jó lenne, hogyha a világ odahatna, hogy nagyon gyorsan fejeződjön ez be. Meg kellene hallgatni azokat az embereket, azokat a hozzátartozókat, akik elmondták, hogy hogy kapták vissza élve, vagy éppenséggel a holttestet abból az őrületből, ami ott van most már másfél év óta.
Szerintem jó lenne magyarázatot adni. Nyilván sokan tudják, de nem biztos, hogy mindenki, honnan származik az antiszemitizmus. Miért nem akar véget érni? Hát az antiszemitizmus bizonyíthatóan az antijudaizmusból származik, igen, tehát egyházi körökből.
Igen. Saját magából.
Hát voltak a bocsánatkérések pápáktól, stb. Igen ám, de a vallás erősödéséből elhagyják a szertartásokat, de marad az antiszemitizmus. Hát azért, hogy 3 nyilas 1000 zsidót kísér a Dunapartra, ezt az izraeliek nem értik.
Ez sokszor lehet a diaszpora szemére vetik.
És akkor az hogy... én, mint szenvedő alany, ilyenkor elmondom, hogy azért mentünk 3 nyilas, és nem szálltunk velük szembe, mert akkor már évtizede hallgattuk a rádióba éjjel-nappal. Istengyilkosok vagyunk, paraziták vagyunk, idegen szívűek vagyunk, élősködők vagyunk, és ugye a pszichológia szerint, ha ezt állandóan éjjel-nappal évekig hallgatja, de maga is elhiszi. Hát, ha ilyenek vagyunk, ott a helyünk, a Dunába, vagy Auschwitzba.
Igen, ez a pszichózis.
Ez volt az. Na most az egyházak zsidó mentése. Szerintem ez is, ezt magam éltem át, bár mi nem tértünk ki, amikor szó van arról, hogy a melyik egyház mennyi zsidókat mentettek, mert kitérések, hosszú sorok kígyóztak a plébániák előtt, Sejben Sándor mondta, akkor kérdezték az ő véleményét, hogy hát mit szól a kitérése? Legtermészetesebb. Végül is egy életecskénk van, azt védjük. Nos, a kitérésekről kitértek, papírt kaptak, stb. Az, hogy a nyilasok nem vették figyelembe, az egy más kérdés. De amikor zsidómentésről van szó, hogy a Apor Vilmos meg a kitért zsidókat mentették.
Igen.
Tehát akik papírt kaptak tőlük.
Legalább azokat.
Olyan zsidók, akik zsidók voltak, azok hát nem is tudtak róluk, hogy ezek vannak.
Igen. Hogy mi lett ennek véget, azt nem lehet tudni, de annak, amit az október 7-e utáni az arab terroristák által szított médiakampány elért, hogy egyetemeken, utcákon, európai városokban antiszemita megnyilatkozások, tüntetések és atrocitások voltak, azt nem tudom, hogy mi vett vége. De itt van egy január 30-ai hír, az új amerikai elnök Donald Trump parancsot adott a zsidókat zaklató Izrael ellenes mozgalmakban résztvevő diákok kitoloncolására. Egyes pont, kettes pont, azt a rendeletet fogalmazta meg, hogy azok az egyetemek, amelyeknek a vezetése nem tett meg mindent, és nem tesz meg mindent, hogy az antiszemita diákmozgalmak megszűnjenek, megvonják az akkreditációs pontjaikat. Csak radikálisan lehet szerintem, vagy kérdezem önöket föllépni ez ellen, mert nyuszi módon nem megy, ezt már maga a holokauszt is bebizonyította. És most van egy erős Izrael állam a hátunk mögött, és van egy-két erős ember, aki azt mondja, akkor lépünk. Mi a véleményük?
Én egyetértek ezzel. Annak ellenére, hogy én egy orvos vagyok, és nyilván a humánumot kell, hogy képviseljem, és képviselem is, és próbálom megérteni. Lehet, és én aláírom azt, hogy mind a két oldalon szenvednek az emberek. A palesztin nép is szenved, és a zsidó nép is szenved. Csak az, ami előidézte ezt a szenvedést, azt kell gyökerestül kiírtani. Csak hát ez nagyon nehéz, mint ahogy a náci eszméket, a szélsőjobboldali eszméket sem lehetett kiírtani, még 80 év alatt sem. ezért bizonyosan nehéz.
Van.
Így van. Ezért kell minden kompromisszum nélkül keményen fellépni, mint ahogy a Trumpot idézte szerkesztő úr. Ezt így kell csinálni, csak nem kellett volna, hogy idáig elmenjenek a dolgok, se Amerikába, se Európába. Sajnos a palacból kiengedték a szellemet. Nagyon nehéz lesz vissza oda erőtetni a szellemet. Nagyon nehéz lesz a százezreknek ellenállni, akik kimennek az utcára és éltetik Palesztinát, és éltetik a palesztin terrorizmust. Itt a terrorizmussal van én nekem problémám. Azt nem kell éltetni, és nem kell a média segítségével is, és ez nagyon fontos, ezt többször elmondom. A média is, a megítélésem szerint, hogy finom legyek, nem megfelelően kezeli a dolgot, de ha durva akarok lenni, akkor azt mondom, hogy részt vesz mindabba, ami Izrael ellen jelen pillanatban történik. Nyilván nem minden média szereplőről és minden média szegmensről beszélek, de igen, nagy része a nyugati sajtónak. És Kelet-Európában is, de elsősorban a nyugati sajtóban nem veszi figyelembe azt, hogy ez egy ok-okozat, és az okot nem hangsúlyozzák ki, és nem idézik azokat az adatokat, amelyeket az izraeliek hoznak ezen mészárlások kapcsán, és ezen harcok kapcsán, csak azokat idézik tendenciózusan, amit a palesztinok, illetve a palesztin egészségügyi minisztérium mindig erre szoktak hivatkozni hoz. Ez nyilvánvaló, hogy az embereket befolyásolja érzelmileg is, meg
ez az egyik oldalon csak áldozat, a másik oldalon csak agresszort lát, ez a kommunikáció. Önt idézem, civilizáció önmagára támadt, az múlt időben mondta, de most amit elmondott, az jelen idő.
Csak az a baj, hogy
amikor együtt fotózkodnak palesztin maskarába beöltözött fegyveresekkel, LMBT tagok, meg egyéb mozgalmárok, akiket elsőként gyilkolnának meg, ha Gázába elmennek, akkor azt kell mondjam, hogy ön a jelen időben mondta, hogy a civilizáció önmagára támad.
Hát de
a
nem,
mi civilizáció?
De a nácizmus idején nem ez volt. Dachaut és a többi elsőként megépített táborokat, elsősorban a baloldaliakkal, az LMBT, a mostani modern
homoszexuálisokkal,
cigányokkal, különböző olyan vallások képviselőivel,
szombatosokkal,
így van, töltötték meg, azokon próbálták ki a gázkamrákat. Aztán jöttek a zsidók, és ha már a zsidók elfogytak volna, akkor jöttek volna mások.
Igen, ami Izraelt illeti, nagyon tisztelen becsülöm szerkesztő úr optimizmusát, csak a túlélők egész másképp látnak dolgokat. A túlélőknek felmerül, hogy ilyen hosszú háborúja nem volt Izraelnek fennállása óta. Egy. Kettő, amiben szüleink mondtak nekünk, meg a tanáraink a zsidó iskolákba, semmi probléma itt nincs, nem lehet bajunk, mert bármi történik velünk, ott van Izrael, ahol a legbiztonságosabb földre találunk. Zsidó ember csak ott van biztonságban. És akkor jön október 7-e, elmegy a biztonságérzetünk, pláne, hogy máshova pláne nem lehet menni, ha valami bajunk történne. Úgyhogy mondom, a túlélők egy kicsit pessimistábban látják a dolgokat, amik történnek. Úgyhogy
ebből az következik, hogy a világvezető erejének kellene összefogni, hogy véget vessen a terrornak, Izrael folyamatos támadásának, mert ugye amióta megalakult, lényegében folyamatos háborúban éli a békés hétköznapjait is, aztán vannak ilyen egészen tragikus és borzasztó terrorhullámok, amik most már tényleg másfél éve tartanak, ami még korábban nem volt, de ez egyedül nem fog menni.
És még az utolsó, tömeggyilkosok szabadon bocsátása a tuszokért.
Senki nem érti. Hogy megint belement Izraelbe, igen, ezt senki nem érti. Mi innen Európában nem értjük meg. Pedig kell lenni mögötte valamiféle olyan taktik. Meddig tarthat a mi biztonságunk, elnök úr? Mert ugye a politikától függ, és ez éppen a regnáló hatalmon lévőktől, akik Orbán Viktor vezetésével, Netanyahuval szoros kapcsolatot, az izraeli vezetéssel szoros kapcsolatot épített ki, és minden alkalommal valóban kinyilatkoztatja, hogy itt biztonságban élnek a zsidók, de azért megtörténhet, hogy bosnyáknak átszázott nácik. Pont a zsidó fesztivál idején behatolnak a belvárosba rendőri kísérettel, és ott antiszemita szeánszot rendeznek, amit nem lehet a kormányzat tudta nélkül megcsinálni, hogyha már rendőr kíséri őket. Mit szól ez?
Hát nem adtuk kormányzat. Én ezt úgy javítanám ki szerkesztő úr, elnézést, hogy a kormányzat akarata biztos, hogy nem ez volt, hogy ott vonuljon.
Nem akarták demonstrálni azt, amit aztán két nappal később az egyik Orbán Viktorhoz közel álló vezető, most a hirtelen nem tudom melyik, nem akarok tévedni, Facebook oldalán azt tette közül, hogy látjátok zsidók, magyar zsidók, ez történne az ablatokok alatt minden nap, ha nem mi lennénk kormányon. Hát ez egy üzenet.
Ezt Orbán Balázs mondta
Orbán
egyébként.
Balázs, köszönöm, hogy mondja.
Én ezzel messze nem értek egyet, azzal értek egyet, hogy a magyar kormány az nem csak beszéli az zéró toleranciát, hanem megpróbálja gyakorlatban is ezt megvalósítani. Az, hogy mit jelent ki egy meggondolatlan politikus átgondolatlan mondataival és sértő mondataival, ez egy más kérdés. De azt azért látnunk kell, inkább kezdeném egy kicsit távolabb, és utána mondanám, amit szeretnék mondani. 1944. március 19-éig a zsidókat itt különböző repressziónak vetették alá.
Egyre súlyosabbaknak.
Tessék?
Egyre súlyosabbaknak.
Egyre súlyosabbnak.
A vagyonfosztásig.
De mégis itt maradt meg Európában egyedül az a mennyiségű zsidó, ami
legtovább itt.
És 8 hét alatt történt meg gyakorlatilag a vidéki zsidóságnak gyakorlatilag a teljes kiirtása. Egyik pillanatra a másikra lehet
elő
mondani.
Elő volt minden készítve. És azt a magyar hatóságok készítették ez,
ha valakitől távol áll, ez bármilyen módon is finomítani az én vagyok. Csak ezt a példát azért mondtam, mert megváltozhatnak itt a dolgok, itt is megváltozhatnak, ha nem ügyel a kormány, nem ügyel a politika, és nem ügyelünk rá mi, nem ügyel a társadalom mind arra, hogy ne történjen meg az, ami megtörténhetett az a politika változása miatt. Tehát 1944-ben. És akkor visszatérve, azért ne felejtsük el azt, és én nem ennek a kormánynak vagyok a propagátora, hisz én mondtam ki azt az elnöki megválasztásom előtt, hogy a mazsiszt megpróbáljuk politikamentessé tenni, csak akkor szólunk meg, amikor zsidóságról van szó. Zsidóságról és Izraelről. Mert amikor Izraelről van szó, akkor ne felejtsük el, amikor Izrael támadják a média, meg az utcákon a tüntetők, akkor a zsidóságot is támadják. Az épp olyan antiszemitizmus, mint az, hogyha nem Izrael támadják, hanem a zsidókat. Ez egy és ugyanaz, Izrael a zsidó állam. Tehát visszatérve arra a kérdésre, ami ön megfogalmazott, azt szeretném mondani, hogy most van egy olyan kormány, amely nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ne felejtsük el, az összes nemzetközi fórumokon, amelyen megpróbálják Izraelt kipellengérezni, megpróbálják elítélni, az ott gyakorlatilag legyen az ENSZ, legyen az UNESCO, legyen az bármilyen fórum.
Az Európai Unióban is volt a parlamentben
javaslat. Direkt nem hoztam az Európai Uniót, de ott is volt javaslat, és ott is a magyar kormány volt az,
aki vétózott. Az izraeli áruk bojkottját vétóztat, igen.
Na van. Most, hogy ez mit jelent, ezt az izraeliek tudják a legjobban. Utoljára ebben az évben mintegy 6 izraeli miniszterrel volt alkalmam tárgyalni, illetve különböző fórumokon vettem részt, ahol izraeli miniszterek is voltak. Mindenhol az izraeli miniszterek nem győzték hangsúlyozni, vagy Izrael állam magyarországi nagykövete nem győzte hangsúlyozni. Legutoljára az izraeli külügyminiszter hangsúlyozta azt, a sajtótájékoztatóján is, tárgyalásain is, és nálunk is, amikor eljött a Sip utcába hozzánk, és a Dohány utcai zsinagógát meglátogatta, hogy mennyire hálás Izrael népe és Izrael állama azért, amit jelen pillanatban a magyar kormány, a magyar politika tesz Izraelért. Ez lehet, hogy mi nem akarjuk annyira meglátni, vagy nem látjuk itten élők, de azt, amikor egy ország körbe van véve gyilkos törekvésekkel, terrorizmus dúl, és retteg a civil lakosság, hogy mikor és hol robbantanak, akkor ez különösen fontos, ez egy nagyon erős érzés önálluk egyébként Magyarország iránt.
Azért tettem fel, csak ezt a témát azért vetettem föl, hogy azt megtudjam, hogy ez mennyire stabil ez az állapot, mennyire
senki nem tudja megmondani.
És
én szeretném, ha valaki nekem elmagyarázná, hogy a kormány zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmus ellen. Egy. Felavat szobrokat a majdnem háborús bűnösöknek a másik oldalon, és akkor azt mondják a hírmagyarázók, mert hogy kampány van, és meg akarja nyerni azokat is a kampánynak. Igen ám, de a zéró tolerancia, mi zsidók nagyon kevesen vagyunk. Szóval minket nem lehet oda szemben, hogy megnyeri a zsidókat is. Szóval megvan nélkülünk is a többsége, hogy finom legyek. Tehát akkor mégsem kampányfogás lehet ez, hanem akkor miért?
Szerkesztő úr, hadd tegyek főrabbi úr szavaihoz hozzá valamit. Számtalanszor elmondtam különböző tárgyalásokon, különböző zárt és kevésbé zárt fórumokon. A számunkra összeegyeztethetetlen, és ez nem csak a kormány irányába megy ez az észrevétel, hanem van ennek a kormánynak egy ellenzéke is. Ebben az országban vannak haladó politikai erők, demokratikus parlamenti pártok. Miért nem fognak össze annak érdekébe, hogy az állam fennségét szimbolizáló parlament épületében ne legyen annak az embernek a szobra, még ha egy dolgozó szobában sem, egy demokratikusan megválasztott képviselőnek a szobrában, vagy szobájában, ahol az az épületben, abban az épületben van, ahonnan 200 méterre ott vannak a cipők, amelyek azt szimbolizálják, hogy mit tettek a zsidósággal, mit tettek ennek az országnak az állampolgáraival, annak a személynek az állam fői teendőinek a gyakorlása idején, ahol elpusztult gyakorlatilag 600 ezer magyar állampolgár.
Tehát
magyar
azt mondja, hogy az ellenzéknek nem volt szava hadhatós fellépése, hogy Horthy szobrot helyezzenek el az egy szélső jobboldali párt szobájában.
Nem, annak idején felemelte szavát az ellenzék, a jelenlegi ellenzék. Nem ezt hiányolom. Azt hiányolom, hogy amikor most már évek óta ez a helyzet van ott, hogy nem fog össze jobb és baloldal egy ügy érdekében, ahol amiben egyek kellenek, hogy legyenek.
Igen. Nem tudják átlépni a politikai ellentéteiket, még ebben a kérdésben
még ebben erről szól a történet. És én úgy gondolom, hogy ez lenne üdvös, és ez lenne megnyugtató. Nem csak a zsidók számára, hanem minden progresszív, humánusan gondolkodó ember számára.
Egy rövid komment az elnök úr szavaihoz. Ő beszélt egy épületről, egy házról. Én kibővíteném, ez egy olyan ház, ahol a zsidó törvények születtek.
Igen.
Ez egy olyan ház, amelyik a zsidó törvények következtében apámat törvényesen gyilkolták meg. Úgyhogy nekem többet jelent, hogy mi történik abban a házban, mint esetleg sokan másoknak. Igen.
Nagy politika nem tud érzékenyen reagálni egyéni érzékenységekre, mert ugye lapától hol a jobbra, hol a balra, hol a középre taktikázik, és ennek következtében hát beszélhetnénk a hitelességéről. Ezért is vetettem fel ezt a témát, hogy mennyire tartják törékenynek.
Elnézést, még annyit ehhez, de ha minden magyar állampolgárnak az érdekét képviseli a politika, mert ez van hangoztatva, főleg a választások előtt, akkor minden magyar állampolgárnak az érdekeit képviselje, de itt nem egy állampolgárról van szó, nem tízről, hanem ebben az országban él a különböző adatok szerint, különböző statisztika és egyéb adatok szerint mindegy 100 000 zsidó származású magyar állampolgár. Az én úgy gondolom már nem két ember.
Nagyon kevés időm marad, de felvetem, jó? Nem lehetne-e többet tenni azért, hogy zsidó származásáról tudó ember szorosabban kötődjék a zsidó hitközségekhez? Hogy a vallási, itt nem arról van, hogy van vallás, meg van nép, itt ez a nép ez vallásában gyökerezik. Ezért nagyon nehéz tenni, én tudom.
Ha szabad, akkor azt mondanám, hogy a zsidó nép az egy nemzet. A nemzetnek a jellemzőivel, a nyelvével, a vallásával, a kultúrájával, a szokásaival is sorolhatnám. Ennek ehhez a nemzethez tartozik az is, aki a vallásosságán, a vallás kapcsán kötődik elsősorban, de az is, aki nem gyakorolja a vallását, hanem inkább a kultúrájával, vagy a szokásaival próbál ide kötődni. Ezért, amikor másfél évvel ezelőtt megválasztottak bennünket, a mazsisz vezetőjét, akkor az volt az egyik célkitűzésünk, hogy közelebb hozni a zsidósághoz, és nem csak elsősorban a valláshoz, azok irányába is nyitottak vagyunk, sőt, üdvözöljük mindenkit.
De a választó függetlenül is a zsidó identitása.
Aki az identitását ilyen vagy olyan formában meg akarja élni, azokat közelebb hozni, ezeket a szekuláris zsidókat, vagy zsidó származású, valamilyen formában zsidó, vagy mértékben zsidó származású embereket.
Tehát, hogy ne kelljen neki közelebb hozni. Így van. A zsinagógába, nem, és megtanulni a liturgiát.
Nem azt akarjuk, nem annak ellenére, hogy egy felekezet vagyunk, egy egyház vagyunk, de nem csak ez a célunk, hanem az a célunk, hogy közelebb hozni ezeket az embereket önmaguk gyökereihez, önmaguk esetleges gondolkodásaihoz, szokásaihoz. Ezen dolgozunk különböző kulturális programokkal és egyéb programokkal.
Kár, hogy egy rabinak kell kimondania, vallási akadálya van.
Vallási?
Mármint, hogy szaporodjunk és sokasodjunk attól. Vallási akadálya van. Tudnék, a rabiaink többsége, amikor 13. évéhez érkezik a gyerek, a fiúgyerek, és zsidó iskolába jár, és halachikusan nem számít zsidónak az anya miatt, addig imádkoztatják reggel, tanítják héberül, és akkor mondja, hát akkor hát bármit szót nem lehet ahhoz.
Jó, ez egy másik műsor témája lehetne, mert végülis a holokauszt 80. évfordulója okán emlékeztünk meg és beszélgettünk. Dr. Grósz Andorral, a mazsisz elnökével és Kardos Péter főrabbival nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a figyelmüket.
Mi is köszönjük.
Sonfaj Péter szerkesztő kollégám nevében is viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.